Isten hozott benneteket. Ez azért is jó volt ez az ének, mert ugye tegnap volt a Jópásztor vasárnapja, és ilyenkor minden keresztény ember a küldetésről gondolkodik, hiszen a kereszténység küldetés nem azt jelenti, hogy rájövök valamire, megismerem a titkot, és boldog vagyok, és rejtegetem, titokban tartom, hanem ez olyan, ami az ember természetének megfelelő, vagy úgy működik, ahogy az a belső késztetés diktálja, az ember az örömét nem tudja magában tartani, azt meg akarja osztani. Ha Jézus tanítása evangélium örömhír, ha erre valóban valaki rájött, ha valóban valaki ezt megértette, akkor nem tudja magában tartani, akinek ez sikerül nagyon, illetve akinek ezt sikerül nagyon jól eltitkolni, az nyilvánvalóan igazából nem is jött rá semmire. Csak legfeljebb úgy gondolja, egyszerűen az öröm nem rejthető véka alá, az kiragyog, az kitör az emberből. És a kereszténység az pontosan ezért Jézus tanítása szerint az örömvallása. Nem azért, mert itt mindig vigyorogni kell, nem erről van szó, hanem egyszerűen az élet értelmét megragadó embernek a belső meggyőződése. És ez nem tud elrejtve maradni. Ez kitör az emberből. Képzeljétek el, mi lenne akkor, ha valaki a szeretetét sohasem mutatná meg? Egyszer csak azon kezdene gondolkodni az ember, hogy vajon valóban szeret? Valóban szó van itt szeretetről? Hiába mondja nekem valaki azt, hogy szeret, ha ezt nem mutatja meg. Igen, sokszor nyilatkoznak így az emberek, hogy félszeg vagyok, meg ügyetlen vagyok, bár azért ezt nem szívesen hangoztatják. De hát azért mondogatják, igazából nem erről van szó. Ha az ember igazán valamire rájött, akkor ledőlnek a korlátok. Akkor kitör belőle az az élmény. Tehát ezért is örültem annak, hogy a Manó ezt az éneket kezdte énekelni, mert tegnap Jópásztor vasárnapja volt, ma meg Szent Márk evangélistának az ünnepe van, és a mai szentírási üzenet is erre vonatkozott, hogy menjetek el, és tegyetek tanúbizonyságot rólam a föld végső határáig. Mondjátok el az embereknek azt, ami a ti életetek igazsága lett. Éppen most fönt a szobámban még egy kicsit gondolkodtam azon, hogy miről is beszéljek nektek. A televíziónak a képei mentek, mert soha nem érek rá ilyenre, hogy televíziót nézek, és pont a katolikus fél óra ment, vagy öt perc, vagy nem tudom hány perc, és ugye nem tudtam mit csinálni, meg kellett néznem. És nagyon tanulságos dolog volt. Két kislány ment az utcán, 13 évesek voltak, és egy hajléktalan, nyomorult ember ült a járda szélén, kerítésnek nekidőlve, és hát ugye a két kislány megállt, illetve elmentek a bácsi mellett, és nézték, hogy mindenki megy el, és a lelkiismeretük megmozdult, és visszamentek. Bácsi rosszul van, a bácsi nem felelt semmit. És jöttek a felnőttek, és megszólítgatták őket, a gyerekek, hogy ott van egy bácsi, tessék odajönni, és segítsünk, hívjunk mentőautót. Ugyan, menjetek innen, ez részeg, nem a ti dolgotok. Erre mondja a kislány neki, hát akkor a maga dolga, mert maga felnőtt. Dehogy mi közünk hozzá, ez egy részeg, csibész, stb. Mindenki megy. És akkor a két kislány próbál telefonálni, de a telefonfülke csak ilyen kártyás telefonfülke, nem sikerül. Akkor pont egy asszonyot gyilkolja a telefonkészüléket, ilyen kártyás telefont, és mondják neki, jaj, de jó, hogy itt tetszik lenni, segítsen nekünk. Mit akartok? Hát, hogy egy ugyan nem a ti dolgotok, még el is lökte őket, stb. Stb. És akkor eszükbe jut, hogy érme és kártya nélkül is lehet hívni a mentőket. Kijöttek a mentők, elvitték a bácsit, nem részeg volt, nem alkoholista volt, hanem rosszul lett, egy nyomorult szegény. Hajléktalan volt, de nem alkoholista. És elvitte a mentőautó, és a kislányok hazaértek, és még ezt is mutatta, és akkor az anyja jól letolta, hogy elkéstél, és akkor mondja a kislány, hogy mi volt, miért késett el, akkor egy picit enyhült az anyukája, de hát azért megkapta a magáét a gyerek, és akkor a kislány azt kérdezte tőle, anyu, én most a pap voltam, a levita voltam, vagy az irgalmas szamaritánus? Döntsd el! És aztán ezzel volt vége. Tegyetek tanúságot rólam a föld végső határáig. Ha az evangélium örömhír, a kereszténység örömhír, akkor ez biztos, hogy látható. Ha nem látható, akkor nincs öröm. Ami nincs, az nem tud megmutatkozni. Ha valami van, az biztos, hogy kiderül. A mai alkalommal nagyon örülök, hogy még egyszer mondom, hogy éppen ezt énekeltük, mert folytatjuk a János evangéliumnak az olvasását. Azért gondoltam, hogy ezt a formát választom, mert itt egzisztenciális kérdések jönnek elő az evangéliumban. Annyi teóriáról szóltam már itt előttetek, és úgy látom, hogy túl sok nem marad ebből, hátha most, ha az evangélium igazságai jönnek elő, többre jutunk. A János evangélium 9. fejezetét szeretném felolvasni nektek, rövidke fejezet, amit aztán értelmezni szeretnék. Körülbelül a mondandómat ebben az egyetlen mondatban tudnám összefoglalni, hogyan fejlődik ki egy ember hite. Mert hát ugye a hit az nem sült galamb, a hit nem olyan, hogy ölünkbe hullik, bármennyire is igaz az, hogy a hit kegyelem, amit mondani szoktak, hogyan fejlődik ki egy ember hite. Bizonyos lépcsőfokok vannak, és ez a János evangélium 9. fejezete nagyon alkalmas arra, hogy egy kicsit elgondolkodjunk azon, hogy van-e hitünk, vagy nincs. Kifejlődött-e így lépésről lépésre a hitünk, vagy nem? És hát ugye tanúságot tenni pont a hitünkről kell. Azt kell megmutatni, hogy mi hívő emberek vagyunk, ez pedig ugye azt jelenti, hogy Jézust megismertük, és hozzátartozunk. Ahogy tegnap ez a papságra készülő fiatal ember mondta itt nektek, hogy azért az élet értelme, hogy én mindig várjam, hogy valaki valamit adjon, valaki valamivel boldoggá tegyen engem, vagy pedig az az életem értelme, hogy én figyeljek a másik emberre, és boldogítsam. Akkor, amikor valaki Jézus Krisztussal találkozik, akkor erre jön rá ez a hit. Sokféleképpen lehet ezt megfogalmazni. Hívő ember az a valaki, aki a Jézussal való találkozása nyomán rájött arra, hogy az élet arra való, hogy mást boldoggá tegyünk. És ne állandóan azzal foglalkozunk, hogy ez nehéz vagy könnyű, biztos, hogy feladat, és a feladat az néha nagyon nehéz, máskor könnyebb, de sohasem könnyű. Egészen természetes, hiszen ha könnyű lenne, akkor sokkal több ember hinne. Tehát nem azért nem hisznek az emberek, mert ez nem embernek való, dehogy nem. Azért nem hisznek, mert nem könnyű. Nem könnyű ez az életút. És az emberek általában könnyű életutat szánnak maguknak, és arra nem gondolnak, hogy az, amit ők könnyűnek mondanak, az igazából nem ad értelmet az életüknek. Másképpen ezt így tudnám mondani nektek, az emberek nem elméleti ateisták, hanem gyakorlati ateisták. Nem azért nem hisznek az emberek az Istenben, mert hihetetlen, amit az Isten mond, Nem azért nem hisznek az emberek, hanem azért nem hisznek az emberek, mert annak a megvalósítása valamit kíván az embertől. És az emberek, amikor megállapítják azt, hogy nehéz, akkor inkább azt mondja, hogy dehogy teszem, miért vállaljam ezt? És lesz belőle egy gyakorlati ateista. Lehet, hogy jó ember, lehet, hogy tisztességes ember is, csak igazából az önzése dominál, még az sem jelenti, hogy néha nem tesz jót. Biztos, hogy jót is tesz. De de facto az életét alapvetően a saját igénye, a saját vágya, a saját tervei határozzák meg. Márpedig azt mondja Jézus, hogy az én gondolataim nem a ti gondolataitok, az én utaim nem a ti utaitok. Ha pedig ez igaz, akkor nyilvánvaló, hogy az embernek másképp kell gondolkodni, mint ahogy a maga feje szerint gondolkodik, más úton kell járni, mint amit ő maga kitalált magának. Ez a hívő ember életképe. Na most, nagyon sok ember azért nem hisz, mert ez nehéz. Gyakorlati ateista. Nem azért, mert ez nem jó. Mindenki tudja, hogy az jó, hogy a másiknak örömet szerezzek, a másikért éljek. Mindenki tudja ezt. Mert belső felszólításunk van erre. Mégse tesszük, mert általában ez valamit kíván tőlünk. És ezért nem teszi az ember, és ezért mondjuk gyakorlatilag hitetlennek. Gondoljatok a következőre, beiratkozik mindenki innen egyetemre, csak éppen nem hajlandó tanulni. Hát nyilvánvaló, hogy elhúzzák és kirúgják. Ha én el akarok végezni egy iskolát, akkor nyilvánvaló, ahhoz meg kell feszíteni magam, és gondoljatok csak arra, hogy mekkora erőfeszítéseket tesztek csak azért, hogy valamit elérjetek. Ha ezt nem teszi valaki, akkor szükségképpen kihullik. És természetesnek vesszük, ez magától értetődő, ha én valamit el akarok élni, azért küzdenem kell, azért sok áldozatot kell hoznom. Hányan nem jönnek el azért hittanórára, mert holnap dolgozatot ír, vagy vizsgai időszakban neki most sokat kell tanulni. Nyilvánvaló, ő neki ez nagyon fontos, sokkal fontosabb, mint ez, amiről itt van szó, vagy egyáltalán az ő kereszténysége és a hite. Valahol ez érték, mert ő valamit elkezdett, és valamit fontosnak ismert meg, és ezért nagyon jól tudja, hogy áldozatot kell hoznia. Csak ez egy pogány értékrend. Hogyha valaki ezt nem vállalja, természetesnek veszük, hogy kirúgják. Kérem szépen, ugyan erről van szó, akkor, amikor a hitről gondolkodunk. Ha én fölismertem azt, amit Jézus mond, akkor ez azt jelenti, hogy én ezen az úton elindulok, és tudom, hogy ez áldozatokat kíván tőlem. Ha ezt nem vállalom, akkor kirúgnak. De hogy rúgnak, Isten senkit sem, kihullik az ember. Átesik a lukon, kihull a rostán. Egyszerűen erről van szó. Ha én egyszer fölismertem az élet Krisztusi értelmét, akkor többé nem élhetek önmagamnak. Ha önmagamnak élek, akkor kihullok. Ha másiknak élek, akkor fennmaradok. És tudjátok, az az igazság, hogy mindig az panaszkodik, aki kihullik. Nagyon érdekes, sosem az panaszkodik, aki fönnmarad ezen a rostán, és vállalja ezt a nehezebb utat. Érdekes, sosem ők panaszkodnak igazából. Tessék csak megnézni, a világban nem a keresztények panaszkodnak elsősorban. Soha, sehol. Tehát hogyan fejlődik ki egy ember hite? Ennek van egy folyamata, és hogyha ezt vállaljuk, ezt hajlandók vagyunk végig gondolni, akkor eljutunk egy döntéshez, és attól kezdve már csak ennek a döntésnek kell érvényt juttatni az életünkben, és akkor hívő életet élek. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy úgy gondolkodom, ahogy Krisztus, azon az úton járok, amelyen ő járt, úgy tartozom az emberekkel össze, ahogy ő tartozott össze az emberekkel. Egyszerűen erről van szó. Pofon egyszerű, és aki ezt vállalja, boldog. Mert erre azt mondja Krisztus, hogy örömhír. Akinek számára ez nem jelent boldogságot, azt jelenti, hogy igazából legfeljebb érti. Legfeljebb érti. Csak hát, tudjátok, elméletet életre kell váltani. Sokszor mondom ezt, hiába tanul meg valaki valamit, ha nem tudja gyakorlatba átültetni, halott tudás. Ha nem tudja apró pénzre váltani, én tőlem lehet egy zseni, csak hát pár elfér belőlük a világban, néhány elméleti figurára van szükség a világban, de az élet az gyakorlat. És ezek után akkor fölolvasom ezt a 9. fejezetet. Tudjátok, az előzmény az volt, Jézus arról beszél, hogy ő a világ világossága, ő az életadó vízforrás, jöjjetek hozzám, stb. Jeruzsálemben van. És ez a történet folytatódik. Útközben Jézus látott egy vakon született embert. Tanítványai megkérdezték tőle, Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Sem ez nem vétkezett, felelte Jézus, sem a szülei, hanem az Isten tetteinek kell rajta nyilvánvalóvá válniuk. Addig kell végbevinnem annak tetteit, aki küldött, amíg nappal van. Eljön az éjszaka, és akkor senki sem munkálkodhat. Amíg e világban vagyok, világossága vagyok a világnak. Még ezeket mondta, a földre köpött, nyálával sarat csinált, a sarat a vak szemére kente, majd meghagyta neki. Menj, mosakodj meg a Sílóé tavában, ez annyit jelent, mint küldött, nagyon érdekes, majd erre külön ki akarok térni. Az elment, megmosdott, és amikor visszatért, már látott. A szomszédok is, akik azelőtt koldulni látták, megkérdezték, nem ez az, aki itt ült és koldult? Némelyek azt állították, hogy igen, ez az, mások ellenben tagadták, hogy nem az, csak hasonlít hozzá, de ő kijelentette, én vagyok az. Erre megkérdezték tőle, hogyan nyílt meg a szemed? Elmondta nekik, az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, a szememre kente és meghagyta, menj, mosakodj meg a Sílóé tavában. Elmentem, megmosdottam és látok. Erre megkérdezték tőle, hol van? Nem tudom, felelte. Az imént még vak embert elvitték a farizeusokhoz, mert az a nap, amikor Jézus sarat csinált és megnyitotta a szemét, szombati nap volt. A farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan nyílt meg a szeme, elmondta nekik. Sarat tett a szememre, megmosdottam és látok. A farizeusok közül némelyek így vélekedtek, ez az ember nem Istentől való, hisz nem tartja meg a szombatot. Ugyanis a Jézus a nem Istentől való, ugye. Mások ellene vetették, hogyan tehet bűnös ember ilyen csodát. Így szakadást támadt közöttük, azért hát tovább faggatták a vakot. Mit tartasz arról, aki visszaadta a szemed világát? Azt, hogy proféta, felelte. De a zsidók sehogy se akarták elhinni, hogy vak volt, és hogy visszanyerte szeme világát, azért oda hívták az imént még vak embernek a szüleit, és őket faggatták. A ti fiatok? Azt mondjátok róla, hogy vakon született. Hogy lehet akkor, hogy most lát? Szülei ezt válaszolták. Azt tudjuk, hogy a mi fiunk, és hogy vakon született, de hogy most miképpen lát, azt nem tudjuk. És azt sem tudjuk, ki adta vissza a szeme világát, kérdezzétek meg tőle magától, hiszen megvan hozzá kora, mondja el maga. A szülők azért beszéltek így, mert féltek a zsidóktól. A zsidók ugyanis elhatározták, hogy azt, aki messiásnak vallja, kizárják a zsinagógából. Ezért mondták a szülei, megvan hozzá kora, kérdezzétek meg tőle magától. Erre másodszor is hivatták a vakon született embert, és figyelmeztették, dicsőítsd meg az Istent, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Azt, hogy bűnöse, felelte, nem tudom, csak azt tudom, hogy vak voltam, és most látok. Erre újra faggatni kezdték, mit csinált veled? Hogy adta vissza a szemed világát? Már elmondtam nektek, felelte, de nem hallgattatok meg. Miért akarjátok újra hallani? Talán ti is a tanítványai akartok lenni? Erre becsmérelték, és azt mondták neki, légy a tanítványa te, Mi Mózes tanítványai vagyunk, azt tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten, de hogy ez honnét való, azt nem tudjuk. Épp az a különös felelte az ember, hogy nem tudjátok honnét való, mégis visszaadta a szemem világát. Tudjuk, hogy Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, azt azonban, aki istenfélő és teljesíti akaratát, meghallgatja. Amióta fönnáll a világ, sohasem lehetett hallani, hogy valaki visszaadta volna egy vakon születettnek a szeme világát. Ha nem Istentől való volna, nem tehetett volna semmit. Erre rászóltak. De akarsz minket tanítani, aki mindenestül bűnben születtél? Ezzel kidobták. Jézus meghallotta, hogy kidobták, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle, hiszel az ember fiában? Ki az Uram? Kérdezte az ember, hogy higgyek benne. De hisz látod? Felelte, ő beszél veled. Erre fölkiáltott, hiszek, Uram, és leborult előtte. Jézus pedig azt mondta, azért jöttem a világba, hogy ítéletet tartsak, hogy akik nem látnak, azok lássanak, és akik látnak, azok vakok legyenek. Amikor a körülötte álló farizeusok közül ezt néhányan meghallották, megkérdezték, csak nem vagyunk mi is vakok? Ha vakok volnátok, felelte Jézus, nem volna bűnötök, de azt állítjátok, látunk, ezért megmarad a bűnötök. Nagyon érdekes így az egész történetet hallani. Annyit hadd mondjak még a lépések előtt, hogy a hit az látás. Erről már beszéltem múltkor, meg a húsvéti időben is többször. János látta és hitt. Gondoljatok arra a fejtegetésre, amit hallhattatok itt a templomban. Vagyis megvilágosodott valami a számára, megértett valamit. Megértette azt, amit Jézus mondott. Megértette azt, amiről Jézus életében nekik beszélt. És hitt. Kérem szépen, tehát a hit, látás. Belátta, megértette azt, amit korábban csak hallott, amit fölfogott, talán, de megértette. És ez a hit. Igazából ebben a történetben az elmélet meg a gyakorlat vitatkozik. Ha figyeltetek, akkor ez világos a számotokra. És ezt azért hangsúlyozom, mert a kereszténységünk ezen dől el, hogy megrekedünk az elméletnél, vagy gyakorlat lesz számunkra a fontos. A kereszténység gyakorlat, a kereszténység élet, a kereszténység dinamizmus. Pünkösd is erről beszél, hogy megkapjátok a lelket, és a Szentírás a lelket ezzel a szóval erővel tölt el benneteket, és az erő a dinamis görögül. Belétek jön az Isten ereje, és fölrobbant benneteket, mint az atomhasadás. Megszűnik a stagnálása, és fölrobban, és fölszabadul az energia. Ez a kereszténység, egy fölszabadult isteni energia, ami általunk kiárad ebbe a világba. Elmélet vagy gyakorlat? Semmire sem megyünk akkor, ha a búza szem bennmarad a zsákban, és sohasem vetik el. Passzív energia. Ha beleteszik a földbe, akkor fölrobban az a mag. Fölszabadul a benne lévő csíra. Ugye, a táplálkozási szokások, ugye csírát esznek az emberek. Nem véletlenül. Mert a csírában van benn az élet. A csíra foglalja magában a legtöbb energiát. Mert ha nem csíraképes, ha nincs benne elegendő energia, akkor nem csíraképes, és akkor ez azt jelenti, hogy megdöglik a mag, ha beleteszik a földbe. Elvetik, de nem nő ki, mert nem csíraképes. Nincs benn energia, a csíra energia. Azt is mondhatnám, hogy impotens a mag. Nincs benn energia. Nem lesz belőle élet. Az élet koncentrálódik a magban, a csírában, ezért etetnek az emberekkel csírát. Mikor Kínában jártam, ott a fő étel az mind csíra étel volt. Bambuszrügy, és különböző növényeknek az apró rügyei, amiben még bent van a növény minden energiája. Aztán utána az kibomlik, és akkor fölszabadul az energia, és eltűnik. A meglévő gyümölcsben már kevesebb van, ha most ezt a gondolatot vinném tovább. Nagyon érdekes, mikor ezekről a dolgokról múltkorában egy újságcikket olvastam, ezekről az étkezési dolgokról, ezért jutott az eszembe, akkor visszagondoltam a gyerekkoromra, hogy a régi emberek milyen bölcsen táplálkoztak. Dehogy tudtak az emberek akkor ilyenekről, hogy csíra meg effélék, de télen, télnek a közepén az egyik fő eledel volt, ezt minden falusi házban készítették, nem tudom, hallottátok ezt, ez a csiripisli. Hallott ezt valaki, és tudja mi ez? Nem. Nem. Ezt kérem szépen, búzacsíra, amit erjesztenek, aztán lesz belőle ilyen pépes valami, és kemencében megsütik, nagy tálakban készül el, és a tél közepén, amikor az embernek már elfogy a vitaminja, a paraszt bölcsesség. A több száz éves bölcsesség, ugye most a nagy okosok kitalálták, és írják nektek a könyveket, hogy ilyeneket kell enni, és az én nagymamám, ugye, aki soha nem olvasott, meg a faluban minden egyes öregasszony ezt csinálta, mert tanulta az ő nagyanyjától, akkor még nem voltak primőrök, ma sem tud primőrt enni a szegény ember, csak a gazdagék tudják megvenni a Fény utcai piacon a paprikát meg a paradicsomot. Szóval természetes bölcsessége az embernek, ugye? Itt van megint nagyon sok vallásos, hagyományos ételek, azok mind ilyen szempontból is fontosak voltak. Ez például a bőjt időnek volt a tipikus étele. Bőjtöltek, tehát nem kajáltak sonkát, meg efféléket, mert abban nincs annyi vitamin. Elfogyott, kifogyott az őszi vitamin az emberekből, és a bőti időben, amikor vékonyabban táplálkoztak, a bőti időben falu helyen illett minden embernek pár kilót ledobni. Nem volt probléma a fogyókúrával. Bőjtöltek, normálisan éltek. Mert ugye nem lehet állandóan, bocsánatot kérek, zabálni, mert az ember emésztő rendszere nem képes ezt az állandó túlterhelést bírni. És akkor ugye ők bőjtöltek, és közben vitamint ettek. Micsoda fantasztikus dolgok ezek, ha belegondolunk. Nagyon egyszerű étel volt, könnyű étel, látszólag mindig éhes volt az illető, aki ette, de rengeteg vitamint vett föl. Kérem szépen, a hit energia. Fölszabadul egy emberben ez az energia. Ha ő találkozott a Krisztussal, és rájött arra, hogy mi az élet értelme, akkor ez kirobban belőle. És kinő, mint a földbe vetett magból a növény. Akiből nem nő ki a növény, azt jelenti, hogy impotens. Azt jelenti. Nincs benne csíra képesség. Nincs benne energia. Klassz pogány. Tele van velük a világ. Ezért mondja Jézus, a világ fiai a maguk nemében okosabbak a világosság fiainál. Nem hülyék, dörzsöltek. Tehát nem az az energia szabadul föl bennük, amit az Isten akar fölszabadítani, a vele való találkozás nyomán, hanem a világ bölcsessége, ami pedig arra megy ki, hogy hogyan tudom átverni a másikat. hogyan tudok boldogulni. Ha egy picit tisztes, ugye ez az etika. Most mindenképpen beszélni, hogy etikát kellene tanítani az iskolába. Kérem, a pogány etika maximum jó magaviseletűvé tesz. Olyanná, hogy kesztyűs kézzel bánj el az emberrel. Azt jelenti, hogyha éppen úgy adódik, akkor gondolkodás nélkül a maga. Ez, amit mondtam, ez a film, amit idejövetel előtt láttam. Nem a mi dolgunk, kislányom, mit foglalkozol ezzel az emberrel? Nem érek én rá ezzel foglalkozni? Mit gondolsz te? Világos. Tökéletesen igaza van a világ bölcsessége szerint. Hát, mit törődöm én azzal, hogy ott fekszik az az illető? Tegnap este valahol el kellett még mennem, megyek ide az autómhoz, itt a farakás alatt van az autóm, ott fekszik az autó alatt két ember. Félig alatt. Ezek a szerencsétlenek, akik itt a kapuban szoktak ácsorogni. És koldulnak. Menjek rá az autóval, mert borzasztó kellemetlen volt nekem, mert csuda vigyel, én most beülök egy autóba, és valóban elmegyek, aztán hazajövök, és lefekszem az ágyomba, ezek meg ott feküsznek egy deszkán. Borzasztó rossz volt. Csak hát vannak ilyen tehetetlenségek, amikor az ember még nem is tud tenni semmit. Mit tudok vele tenni? Hit. Hogyan fejlődik ki egy ember hite? Ezek után nézzük. Nem akarom már olvasni a Szentírást, mert akkor túl sok idő megy el, de próbálom ennek a hitnek a lépéseit tudatosítani bennetek és veletek. Tehát erre tessék figyelni, elmélet és gyakorlat viaskodik egymással. És az élet nem elmélet, hanem gyakorlat. Jézus kimegy, elmegy, mert összevesznek vele az írástudók, meg a farizeusok, ugye, mikor lehordják, hogy ő a világ világossága, meg élővíz, ugyan kérem. És akkor Jézus elmegy, és ezek pedig elhatározták, hogy megölik. Ugye, hogyan gondolkodik az ember ebben az esetben, hogyha kiderül az, hogy ellenségei azok, akikkel beszélget, hát igyekszik egérutat nyerni minél gyorsabban, mert hát dehogy szívok egy levegőt azokkal, akik bármely pillanatban leszúrhatnak. Jézus elmegy, és ahogy ellép onnan, belebotlik egy emberbe, aki ott ül az útnak a szélén, aki vak, és abban a pillanatban Jézus megáll, kérem szépen, tessék nagyon figyelni. Az ő jól felfogott érdeke az volt nyilvánvaló, hogy siessen el, pucoljon el a helyszínről. El is indul, el is megy. És erre meglátott egy embert, aki vak, és elfeledkezik magáról. Nem gondol arra, ami itt történt, hanem abban a pillanatban megáll. Elfeledkezik arról, hogy most neki mi az érdeke, mit kellene tenni, megáll. Mert itt van egy nyomorult ember, aki vak. Aki mellett mennek ugye szépen el az emberek, és ez a megállás természetesen azt jelenti, hogy segít. Tehát ez a döntő, kérem szépen, hogyan fejlődik egy ember hite? Tessék erre gondolni. Az ő jól felfogott érdeke az lett volna, hogy igyekezzen el, és ő ennek ellenére megáll, és nincs eszében sem az, hogy most utolérik, és elkapják. Elfelejti. Elfelejti, mert itt van egy nyomorult, szerencsétlen, aki mellett mennek el az emberek, és nem segít rajta senki. Megáll. Tehát ez az első nagyon lényeges mozzanat, hogy nem csupán arról van szó, hogy egy nyomorultnak, egy szerencsétlennek segíteni kell, tudom, de azért simán megyek el mellette. Tudom, csak elmegyek szépen mellette. Hanem megáll, és segít. Már is eldől a kérdés, hogy nem elmélet, hanem gyakorlat, és ki az, aki meg tud állni, az, aki abban a pillanatban megfeledkezik az ő érdekéről. Aki nem magára gondol ebben a pillanatban. Aki magára gondol, biztos, hogy tovább fog menni, azt fogja mondani, ja, mi lesz akkor, ha utolérnek és elkapnak, vagy vagy akárki más ilyen esetben, jaj, várnak engem otthon, nekem otthon dolgom van, stb. Megáll, mert segíteni kell, de ez csak akkor lehetséges, ha megfeledkezik önmagáról. Nem csak az elméletet tudja, hanem gyakorlat ez, hogy elfelejti a maga szempontjait, és segít. Ez az első. Tessék ezen gondolkodni, hogy kegyetek, akik hitre akarnak jutni, hogy állnak ezzel a kérdéssel. Általában a mi igazi problémánk mindig az, hogy elkezdünk magyarázkodni. Most miért nem? És valamit meg kellene tenni, és akkor elkezdi az ember, most miért nem? Nyilvánvaló azért ez nem azt jelenti, hogy nekünk mindig mindent meg kell tenni, amire éppen felszólítás van, mert akkor el se tudnánk indulni. Én lépten nyomon tapasztalom, elindulok az ajtóból, és még a kapuig érek, 5-6-an megállítanak, hát egyszer csak azt kell mondani, ne haragudjon, mennem kell tovább, nem tudok megállni, mert akkor nem jutok ki a kapun estig, és akkor mi van? Akkor sehova se jutok el. Csak egy percet akarok, és nyilvánvaló, hogy itt józanságra van szükség, de az első lépés ez, hogy megfeledkezik az ember magáról, és odafigyel a másikra. Miért figyel oda erre a másikra? Azért, mert ez az ember szenved. Kérem szépen, tessék ezen is elgondolkodni, nem arra kell odafigyelni, aki ragyogó. Jézus erről is beszél, azt mondja, belép hozzátok egy ragyogó ruhába öltözött ember, gyűrű az ujján, meg mindenfélét mond Jézus, és akkor Péter Erzsébet mondjuk a maga extra, mindenki odafigyel rá, talán kis díjat is hoz. Azt mondja Jézus, hogy igen, ilyenek vagytok, fölfigyeltek arra, mert jól felfogott érdeketek, hogy hát, ha valami lepottyan. Érdemes dörgölözni egyesekhez. Azt mondja, ne, azt mondja Jézus, nem. Ha belép hozzátok egy koldus, egy szegény, odafigyeltek-e rá? Jézus erről beszél. Itt most csak példaképpen mondtam, ez az ember szenved. Tehát nem arra kell odafigyelni, akinek az a legfőbb gondja, hogy hogyan üsse agyon az időt, vagy hogyan tudja minél pompázatosabbá tenni a napjait, mert annyi lehetősége van, nem erre kell oda. Szenved. Mert valaki szenved. Tehát megáll, megfeledkezik magáról, és odafigyel valakire, mert szenved. A legkegyetlenebb dolog, amikor valakinek azt kell mondani, nincs emberem. Nincs emberem. A 38 éve beteg embernek a panasza, nincs emberem. Tehát azért állok meg, és azért nem gondolok a magam dolgára, mert valaki bajban van. Első fázisa a hitre jutásnak. Tökéletes építkezésről van szó, nem lehet ám kihagyni a fázisokat. Magamnak élek, aztán csuda nagyokat imádkozom, meg még templomba is elmegyek, hát mit akarnak még többet? Nem. Ezt az első lépést nem lehet kihagyni. Tehát gyakorlat, a krisztusi élet gyakorlat. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. A szeretet az nem elmélet, az gyakorlat. Éheztem és ennem adtatok, szomjas voltam és innom adtatok. Mikor láttunk téged ilyennek? Amazoknak meg az, mert éheztem és nem. Hát akkor mit akartok? És akkor mondják, hát Jézus, hát nem ismersz meg, hát egy utcában laktunk. Hát együtt játszottam veled Jézus gyerekkorodban, hát ne, hát ennyire elfelejtettél. Hát tudod, együtt ministráltunk, tudod. Ma is jött valaki, hogy esküdni szeretem, mondom, jaj, de jó, szívesen segítek, és hogy áll? Kérem, én ministráltam is, de még az a latin, és mondom, azóta, hát azóta nem. A krisztusi élet gyakorlat. És odafigyelek arra, aki szenved, aki szegény. Ez az első lépés. Itt aztán sok szó volt a kivétkezet, mi ez, hogy mint, nem akarok ebben most belemenni. A zsidó felfogás szerint a betegség az a bűnnek a következménye, és ugye itt az volt a felfogás, hogy ez az ember, ha vakon született, akkor a szülei bűnösök voltak, azért átkozta meg őket az Isten, és adott nekik egy ilyen nyomorult beteg gyereket, megérdemlik. Biztos valami titkos bűnük van, és íme itt van. Ez volt a zsidó felfogás. Nyet, ilyen nincs. De ebben most nem akarok belemenni, mert ez egy kicsit más kérdés. Bár a második lépése a hitre jutásnak egy kicsit ezzel összefügg. Ugyanis ez a felfogás azt tartotta, hogy egy ilyen élet, ez egy vakon született ember élete, ez egy értelmetlen élet. Bajcsai Andráséknak van két szép gyerekük, két karakán nagyszerű fiú, és megszületik a harmadik kislány, immár 4 éves, és azóta egy kocsiban van, nem tud beszélni, soha nem fog tudni járni. Ugye azt szokták mondani, hogy megszületik egy gyerek, akkor mindjárt az anyuka azt nézi, hogy megvan-e mindene. Igen, igen. És mindenki azt gondolja, hogy igen, hát megszületik az a gyerek, és hát azt várja és remél, hogy épp lesz, és hány nem születik így? És akkor most mi van? Vagy pedig ugye múlt pénteken este a Vidám színpadon voltam, Kibédi Ervinnek a 70. születés napján, nagyon hívő, mélyen hívő keresztény ember, kérem, ne tessék elfelejteni. És olyan hitvallást tett, bencés diák volt. És ugye bejött oda az ő köszöntésére, nem piarista, vigyázatot láttam, néhány piaristát nagyon szélesen mosolygott. De azért azok is, na jó, is. És ugye az ő barátai köszöntötték őt, és szórakoztattak bennünket, és ugye bejött az a szegény fiatal ember, nem is tudom a nevét hirtelen, ti biztos jobban tudjátok, aki pár évvel ezelőtt a svehati reptéren, mikor a... Hogy? Igen, Szegedi Molnár Géza. És ugye bejön azzal egy gyönyörű, élő, egészséges fiatal ember, aki ott áll a pultnál, és várja ugye a jegyet, hogy megkapja a repülő beszálló jegyét, és akkor puff, kap a gerincébe egy golyót. És addig, amíg vannak napjai ezen a földön, soha többé nem fog lábra állni, jó esetben, tolószékben, élete végéig, és ez is csak azért volt, mert nem adta föl, különben meg is halt volna. De egész életében tolószékben fog lenni. Na és, akkor most mi van? Ugye ez a felfogás azt mondja, hogy ez a beteg élet, ez értelmetlen élet. Molnár Gézának az élete értelmetlen élet, én csak nem is betegnek született. Épnek született, boldog volt, és puff, és attól kezdve nyomorék, és rászorul másra, és tolószékben ül, értelmetlen élet? Tessék eldönteni a kérdést. Azt szoktuk mondani, hogy addig nem foglalkozunk az egészségünkkel, amíg nincs problémánk. Második, nagyon lényeges mozzanat, azt olvastuk a Szentírásban, azért történt mindez, hogy nyilvánvalóvá legyenek Isten cselekedetei. Hogy megnyilvánuljon az Isten dicsősége. Mert nincs értelmetlen élet, csak legfeljebb meg nem értett élet van. Nem értjük, hogy miért születik valaki bénának, nem értjük, hogy miért kell valakinek élete végéig tolószékben ülni, nem értjük. De senkinek nincs joga ahhoz, hogy azt mondja, hogy értelmetlen élet. Annyit mondhat, hogy nem értem. És mit mond Jézus? Azért, hogy kinyilvánuljon az Isten dicsősége. Tessék ezt a fura logikát most betáplálni a kompjúterbe. És akkor, amikor látsz egy bénát, látsz egy tolószékben ülőt, hogy a szegény Pál Feri, hogy mennyire nem érti a világ. Szegény Pál Feri, akit jövő vasárnap fognak diákonussá szentelni, kikezdték a szeminárium elöljárói, mert azt mondták neki, dönts el, uram, hogy maga pap akar lenni, vagy pedig mozgássérülteket akar tologatni. Mintha a kettő egymással ellentétben lenne. Nem olvasták az János evangéliumot a kedves elöljáró urak? Hogy kinyilvánuljon az Isten dicsősége? Én, ha pap vagyok, akkor én köpjek a mozgássérültre? Mert ugye én a pap úr vagyok? Álljon meg a menet! Hát hol az evangélium? Én is kinyitottam a számat, legalább így, a püspök úr előtt, hogy döntsék el, hogy mit akarnak. Hogy kinyilvánuljon az Isten dicsősége, ezt halljuk. Nincs értelmetlen élet, csak meg nem értett élet. Hogy kiderüljön, és mindegyikünk rájöjjön arra, hogy nem érdem, hogy te egészséges vagy. Érdem? Miért születtünk mi egészségesnek? Mondjuk nagyjából egészségesnek. Miért? Érdem? Miért a Molnár Géza gerincét lőtték el? Miért nem egy másik emberét, aki ott állt mellette? Érdeme neki az, hogy őt nem találták el? Hát vigyázat! És az a nyomorult, aki ott fekszik egész életében a vastüdőben. Én meg nem ott. Érdem? Vagy hajléktalan és szerencsétlen, és én meg nem olyan vagyok. Érdem? Nem vagyok alkoholista, ő meg alkoholista. Érdem, hogy én nem vagyok alkoholista? Még erre sem mondható, hogy kinyilvánuljon az Isten dicsősége. Nem az én dicsőségemről van szó, nem az emberek dicsőségéről van szó. Azért, mert mindazok, akik ott mentek, nem vakok, akkor hű, de jó. Nem az én érdemem. Kinyilvánuljon. A fény akkor derül ki, ha van árnyék is. Vigyázzat! És minél nagyobb valakinek az élete, annál nagyobb az árnyéka is. A piti embernek nincs árnyéka, csak a nagy embernek van árnyéka. Hogy kinyilvánuljon, hogy senki sem tökéletes, csak az Isten. Második lépés, kedves hölgyeim és uraim, akik itt évek óta hittanra járnak, tessék ezt komolyan venni, hogy kinyilvánuljon az Isten dicsősége. És amikor ezeket a nyomorult szerencsétleneket látod, akkor erre kell gondolni. Nem értelmetlen élet. Nagyon is értelmes. És mi miattunk, akik nem olyan helyzetben vagyunk, mi miattunk történik minden. Bibliában olvasod. Értetek, történik minden. És ezek a nyomorultak, akik betegnek születnek, vagy beteggé lesznek, ezek értünk ilyenek, hogy kinyilvánuljon az Isten dicsősége, és mi másképpen gondolkodjunk a saját életünkről, és ne gondoljuk magunkénak azt, ami sikerült, vagy egyáltalán azt, amiért nem adtunk semmit. Azért, mert esetleg egyiknek vagy másiknak jobb a képessége, mint amannak, ez csak felelősség. Éppen tegnap előtt hallgattam a Buda Bélának egy elmélkedését a rádióban, hogy mennyire meghatározza egy ember életét az, hogy hova születik. Hát nem olyan nagy érdemám az, hogy te egy kertes házba születtél bele, a másik meg a 8. kerületi szobakonyhás folyosón lévő WC-s lakásba született bele. Hát bocsánatot kívánok, hogy kinyilvánuljon az Isten dicsősége. Kérem szépen, második lépés ez. Itt most sokat elfutott az idő, nagyon azt hiszem, és még csak két lépésnél tartunk, és még van három, és még a második lépésről is sokat kellene beszélnem, Egy dolgot még azért itt hadd mondjak, és aztán majd... Ugye a cél az, hogy lásson. A hívő ember lát. Lát. Ez a harmadik lépés. Ezt úgy egy kicsit előrevetítem már, hogy lásson. Gondoljatok vissza, amit húsvét idején beszéltem erről a látásról, hogy érti. Fölfogta. Fölfogta, hogy Jézus az élet, fölfogta, hogy Jézus a mérce, fölfogta, hogy hozzá kell hasonulni, fölfogta, hogy az ő igazságai szerint kell élni, stb. Stb. Látja, belátta. Uram, hogy lássak, kéri a vak. És akkor azt mondja, menj el, mosd meg a szemedet a Siloé folyóba. Siloé azt jelenti, hogy küldött. Kérem szépen, borzasztóan pehes dolog a látás. Mert aki lát, az küldötté válik. Tudnélik, aki nem lesz küldött, az még vak. Ha valaki egyszer látásra jutott, az küldött kell, hogy legyen, belső kényszere van. Aki ezt a belső kényszert nem érzi, az még mindig vak. Az még az első lépésnél tart valahol. Lehet, hogy sajnos így temetik el. Ez a vicc, ez a szörnyű, hogy esetleg így temetik el. Siloé azt jelenti, hogy küldött. Olvastam a Szentírásból. Mosd meg a szemedet, és láss, a Siloéban mosod meg a szemedet, és ez azt jelenti, hogy érted a dolgodat, ha pedig érted, akkor el kell indulnod. Ha nem indulsz el, gyakorlat. A kereszténység krisztusi élet gyakorlat. Itt csak egy érdekes dolgot, mikor először én olvastam régen gyerekkoromban ezt a könyvet, ezt a részt a könyvből, nem tudtam mit kezdeni ezzel, és nyál az itt Jézus. És mit is köp a földre, azt nyál meg. Aztán, ezt csak inkább érdekességképpen mondom, ez most, bár a lényeghez azért tartozik hozzá, mert annak a kornak a sarlatánjai, azok így gyógyítottak. Tehát nyállal. Egyébként ez nagyon, azt hiszem, hogy orvosi egyetemre, akik járnak, azok valamit erről tudnak talán sokkal többet, mint én. Illik többet tudni, mert hogyha elvágod az ujjadat, rögtön elkezdesz szopni. Nem? Megvágod az ujjadat, megszúrod, és elkezdesz szopni. Mert a nyál az fertőtlenít és gyógyít. Nem így van, Krisztián? Nehogy azt mer mondani, hogy nem. De azért ezt én pontosan nem tudom. Nem vagyok én orvos. De ezt tudom, hogy minden ember, hát mondjuk főleg az egyszerűbb emberek, ugye én azok között nőttem föl, mert ilyen, ezek az okos emberek, ahol ti nőttetek föl, azok rögtön leukoplaszttal leragasztják, hogyha valaki elvágja a kezét, és sokkal lassabban gyógyul meg. Hát nyilvánvaló, ez természetes. Az egyszerű embernek nincs leukoplasztja, hanem elkezdi szopni. És pár percig szopja, és utána nyugodtan, bekötetlenül marad, és sokkal gyorsabban gyógyul. Világos, szabad levegőn, nem pedig itten leragasztod, és van jó, mint a vízbehótnak a lábúja, olyan sápat lesz a leukoplaszt alatt. És sokkal lassabban gyógyul meg be is pállik alatta esetleg. Az akkori kornak az emberei így gyógyítottak, tehát Jézus azért használja ezt, de most ezt inkább valóban csak érdekességképpen mondom, meg hát ugye vak is volt, éreznie kellett. Ennyit csak mondjuk, aztán majd folytatom a következő alkalommal. Akinek megnyílik a szeme, az küldött lesz. Tehát aki megfeledkezik magáról, és megáll a szegénynél, a szenvedőnél, aki rájött arra, hogy az, hogy ő nem olyan szerencsétlen, mint az a másik, ez az Isten dicsőségének a megnyilvánulása, de benne kell az Isten dicsőségének fölragyogni, nem a nyomorultba, benne. Ennek az embernek kinyílt a szeme, és elkezd hálálkodni, hogy Uram Isten, de mázlista vagyok. hogy én nem vagyok beteg, én nem vagyok nyomorult, én nem vagyok koldus, én nem vagyok hajléktalan, stb. Stb. Kinyílt a szemem, és erről tanúságot teszek. Kérem szépen, hogyan fejlődik ki egy ember hite? Két lépést tettünk meg igazából. Még kettő vissza van, következő alkalommal megtesszük azt a hátralévő két lépést, és akkor mindenki eldöntheti, hogy van-e hite. De talán már ez a két lépés is, amit eddig hallottatok, sokat fog nektek segíteni. Ha ma este megmosakodtok, jusson eszetekbe, akinek megmosták a szemét, az nem csak azt jelenti, hogy nem csípás, hanem azt jelenti, hogy lát, vagyis küldött, mert látja, mire való az élet, megértette, mire való az élet. És erről tanúságot kell tenni, ezzel kezdtük, tanúságtétel. És ezért nem fér bele az emberbe az öröm, hogyha ha átérzi azt, hogy micsoda szerencséje van, hogy ő olyan, amilyen. Kívánom, hogy kezdjetek örülni sok mindennek. Isten veletek!